talon emberek. Magyar az, aki mögötted megy be a forgóajtón és előtted jön ki. Így tartotta a mondása a 20-as évek Hollywoodjában. A világ azóta megváltozott, de néhány honfitársunk élete ma is igazolja a példabeszéd jogosságát. 11 részes sorozatunk olyan magyarokról szól, akik nagyon is konkrét határokat léptek át. Országok, kultúrák, nyelvek határait. Az ő élettörténetüket ismerhetik meg, abban a reményben, hogy talán tanulhatunk tőlük valamit. Tommy Ramon.
Amikor kiskölyök voltam, sokat jártam a Margit szigetre, koncertekre. Álltam és néztem a dobost. Nagyon érdekelt a dobolás, és amikor hazamentem, összeeszkáváltam magamnak egy dobszerkót. Utána a szüleim vettek nekem egy játékdobot, amikor pedig Amerikába jöttünk, kaptam tőlük egy gitárt. Mindig is imádtam a hangszereket.
Erdélyi Tamás vagy, ahogy az Egyesült Államokban ismerik, Tommy Ramon, aki egy játékdobból Amerika legnagyobb punk rock bandáját hozta létre. A zenekar, melynek ötletadója és alapító tagja volt, a The Ramones. A banda 1976-ban New York kultikus helyén a CBGB-ben játszotta első dalát, és 1996-ban 21 lemezzel, 2200 koncerttel legendaként fejezte be pályafutását. Tommy Ramon, azaz Erdélyi Tamás fotográfus családban született 1949-ben. Az 56-os forradalom után szüleivel az Egyesült Államokba emigrált. A 70-es években alapította meg a The Ramones nevű zenekart, melynek először menedzsere, később a dobosa lett. Az Amerikában tomboló rock and roll kultusszal szemben ők teremtették meg a punk rock műfaját. Még Bruce Springsteent is megihlették, aki egy New Jersey koncertjüket látva megírta nekik a The Hungry Heart című dalt. A Ramones című számokat a Motörhead dolgozta fel. Hatásukra alakult meg a Sex Pistols és a Clash Angliában, de ők a szerzői a Bonzo Goes to Bitburg című dalnak is, amelyben Ronald Reagan amerikai elnököt figurázták ki, amikor Németországban meglátogatott egy SS temetőt. 2002-ben felkerültek a Rock and Roll Hall of Fame-re, azaz a rock halhatatlanjainak falára, melyen azóta is Erdélyi Tamás az egyetlen magyar. A 2006-os év jubileumi dátum a Ramones életében, ugyanis éppen 30 éve készült el első felvételük. Too Tough to Die énekelte 1984-es lemezének címadó dalában Joey Ramon, ami magyarul azt jelenti, túl kemény a halálhoz. Ez azonban a Ramones tagjaira nem volt igaz. Az együttes alapítói közül ma már csak Erdélyi Tamás alias Tommy él. Erdélyi Tamással abban a New Yorki lakásban találkoztunk, ahol a zenekar a legtöbb időt töltötte. A Ramones ebben a szobában kezdődött, és itt is ért véget 2 évtizeddel később.
Mit érzel most, hogy újra itt vagy?
Igazából ez volt a második otthonunk. Itt próbáltunk, éjszakákat töltöttünk el itt. Joey és Dee Dee itt laktak Arturóval. Ez volt a közös otthonunk. Gyakoroltunk, számokat írtunk. Nagyon fontos része volt a történelmünknek.
Emlékszel, mikor voltál itt először?
1974 végén.
És hogyan?
Abban az évben találkoztunk Arturo Vegával, aki eljött minket megnézni, amikor a CBGB-ben játszottunk. Bírta a zenénket. Itt lakott a sarkon, úgyhogy rögtön koncert után idejöttünk. Nem sokkal utána Joey beköltözött, majd Dee Dee is, akik onnantól kezdve itt laktak.
Arturo Vega, a lakás tulajdonosa, később a Ramones művészeti igazgatója lett. A zenekar az ő lakásában élt és alkotott. Innen jártak át az azóta már legendássá vált klubba, a CBGB-be, ahol karrierjük kezdődött.
Ahova most megyünk, az egy teljesen más CBGB volt 30 évvel ezelőtt. Rengeteg jó emlék fűz hozzá, hiszen a Ramones innen indult, itt kezdődött. De az a CBGB, ami nekünk az otthonunk volt akkoriban, ma már teljesen más hely lett.
Itt egy tábla ezen a sarkon, Joey Ramon Play. Emlékszel arra, amikor ez kikerült?
Elképesztő volt, hogy ezt tényleg megcsinálták. Több város is tervezte akkoriban, hogy elnevez egy utcát a Ramonesről, de végül csak itt, New Yorkban, a CBGB mellett valósult meg. Elképesztő nap volt. Nagyon nagy ünnepség. Tele volt emberekkel a tér és az egész környék, amikor feltették.
A Ramones emlékét hirdető tábla nem kerülhetett volna jobb helyre. Az együttes tagjai minden nap erre jártak a CBGB's felé menet.
Mikor voltál bent utoljára a CBGB's-ben?
3 hónappal ezelőtt játszottam itt utoljára a CBGB Gallery-ben egy bluesgrass játszó dúóval, az Uncle Monk-kal. Ez 12 éve a saját zenekarom, és időnként visszajárok vele ide pár évente.
A CBGB's nevű New York-i szórakozóhely az underground zenei élet legismertebb klubja volt. Innen indult a hírnév felé a The Ramones, a Blondie és a Talking Heads. A CBGB's 1973-ban egy Hilly Crystal nevű zeneőrült alapította. A klub teljes neve CBGB Unfug, ami a Country, Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Commandizers rövidítése. A klub az amerikai punk rock mozgalom kialakulásában talán a legfontosabb szerepet játszotta. 33 év után anyagi okok miatt 2006. októberében zárt be.
Emlékszel még bármire Magyarországról?
Emlékszem Magyarországra. Régen nagyon jól emlékeztem, de az évek alatt sokat vesztettem a memóriámból. Emlékszem az utcákra, ott jártam első osztályba. Emlékszem a szomszédságra, a sulira, a lakásra, amiben laktunk, és az éttermekre. Emlékszem, hogy nagyon jó volt a kaja. Sokat nyaraltam vidéken, például Nógrádban és egyéb helyeken, amiknek már nem tudom a nevét.
Magyar zenére emlékszel?
Igen, de én már akkor is rockzenét hallgattam. Filmekben hallottam és egyből megszerettem. Akkor hallottam először a boogie-woogie ritmust. Persze imádtam a cigányzenét is, a hegedűt és a cimbalmot. Az mindenhol ott volt. Az éttermekben mindig volt élő zene, szóval a zene mindig körülvett.
Van zenész a családodban?
Á, nincs. Azt hiszem, a nagyapám jó táncos volt és szerette a zenét, de nincs igazából profi zenész a családban. Nem túl sok pénzünk volt, amikor Amerikába jöttünk, de volt egy rádiónk, ami állandóan be volt kapcsolva. Az édesapám és a 9 évvel idősebb bátyám is szerették a zenét, ezért a rádió tényleg állandóan ment. Én pedig imádtam a zenét, és imádtam New Yorkot. Érdekes volt, hogy pont mikor mi érkeztünk, akkor robbant ki a rock and roll. Ez egy véletlen egybeesés. Hallgattam a rádióban ezeket a hatalmas számokat, Chuck Berry és Elvis Presley. Mind nagyszerű dalokat játszottak, csodálatos volt pont ebben az időben érkezni. Pont ilyen zenét szerettem Magyarországon is hallgatni, ezért mindez felkészülten ért. A rock and roll már az életem része volt. Ki is tartottam mellette. Elköltöztünk Bronxba, ami New York egyik része, majd Brooklynba, de végig kitartottam a kedvenceim mellett. Amikor Queensben laktunk, akkor jött a Beatles, utána a Rolling Stones, aztán mindenki más. Érdekesebbnél érdekesebb zenei műfajok érkeztek, és már akkor tudtam, ez az, amit követnem kell.
Emlékszel a barátaidra ezekből az időkből?
A fontos barátok Forest Hillben lettek, ahol az angol rock zene terjedt. Sokan ezt az időszakot a Beatles és a Stones kezdetét a brit rock forradalmának nevezik. Ekkoriban barátkoztam össze Johnny Ramone-nal, amikor még persze John Cummings-nak hívták. Mindketten nagyon szerettük ezt a zenét, és elkezdtünk együtt lógni. A legtöbb barátom a zene kapcsán lett. Nem voltam egy nagy sportember, vagy ilyesmi, inkább a zene érdekelt, mint mindannyiunkat. Bár Johnny sportolt, baseballozott. De a barátaim a zene körül forogtak. Benne voltunk több zenekarban, sőt, volt saját próbálkozás is, az Attentuning Puppets.
A Ramones tagjai mind a Forest Hillről származtak. Tommy a zenei tudását is így szerezte. Igaz, nem járt zeneiskolába, sem dobórákra. Műszaki főiskolára jelentkezett.
Amikor a főiskolára jártam, mentem hazafelé, és a metrón találkoztam egy barátommal. Kiderült, hogy egy stúdióban dolgozik. És én csak annyit tudtam mondani, wow, tudod, ez volt, amit imádtam volna csinálni. Mivel pedig mindig rádiót hallgattam, érdekelt, hogy hogyan készülnek a lemezek. Ő meghívott, hogy nézzem meg a stúdiót. Én lementem, és elég hamar elkezdtem ott dolgozni. Onnan pedig átmentem egy másik stúdióba, amit úgy hívtak Record Plane. Ez már egy igazi stúdió volt. Az egyik legelső a világon, amelyik már 16 és 24 sávon tudott rögzíteni. 1968-69-ben. Itt volt szerencsém együtt dolgozni Jimi Hendrix-szel és sok hasonló zseniális zenésszel. Nagyszerű volt. Nagyon fiatal voltam, és ezzel rengeteg lehetőségem adódott.
Mi volt a legfontosabb, amit itt megtanultál?
A mikrofon használata, hogy hogyan kell együtt gondolkodni a zenészekkel, mi a producer feladata. Néztem őket, nagy rajongójuk voltam a lemezprodúcereknek. Itt lehetőségem volt figyelni őket munkaközben, és rengeteget tanultam a lemezkészítésről.
Erdély Tamás ezt a tudást használta fel a Ramonesben is. Ő volt a producere a legendás bandának akkor is, amikor dobolt, és akkor is, amikor már nem játszott a zenekarban.
Mint producer, bekapcsolódtam más dolgokba, más zenekarokba is. Ekkor alakult meg a New York Dolls, ami teljesen új volt. A progresszív rock összetett hosszú szólókkal, hosszú dalokkal tombolt. A New York Dolls pedig sokkal egyszerűbben játszott. Láttam, amint a közönség ezt nagyon élvezi, és azt mondtam, srácok, ez nagyon érdekes. Láttam, hogy teljesen más irányba haladnak, és hogy nagyon jók. Visszagondoltam a barátaimra a Forest Hillben, és elképzeltem, milyen érdekes lenne velük alapítani egy bandát, ahol én lennék a menedzser. És összeszedtem Joey-t, Dee-Dee-t, Johnny-t, a triót. Akkor már volt egy stúdióm New Yorkban, ahol próbálhattak. Behoztam őket ide, és az egész Ramones ekkor kezdődött. Meghallgattam őket, láttam őket dalokat írni, és azt mondtam, wow! Nem is vártam, hogy kezdetektől fogva ennyire jó dalokat írnak majd. Szóval igen, már ekkor kiderült, nagyon jó dalszövegírók. Nem találtam dobost, ezért végül is beálltam én. Eredetileg Joey dobolt, de mivel ő volt a legjobb énekes, őt kellett a frontra állítani. Nagyon sok dobost meghallgattunk, de egyikük sem értette azt az irányzatot, amit mi képviseltünk, mert a sokkal eredetibb és másabb volt. Így álltam be dobosnak, pedig eredetileg gitároztam.
Arturo Vega az együttes későbbi művészeti vezetője, akit sokan a Ramones 5. tagjának tekintenek, pontosan emlékszik arra, hogy milyen volt Tommy a kezdeti időkben.
Tommy volt az agy. Ő találta ki a stratégiát. Tommy hozta meg a legfontosabb döntéseket a legelején. Elég érett és okos volt ahhoz, hogy célokat állítson fel a csapatnak. Még Joey és Dee-Dee nem tudtak logikus döntéseket hozni, vagy jó üzleti megfontolásokkal élni, addig Tommy minden kérdést a létező összes szemszögből megnézett, és eldöntötte, hogy ez jó lesz nekünk, vagy nem lesz jó. Értékelte, bátorította a csapat minden művészi megnyilvánulását. Ő volt az intellektus a csapat hátterében.
Én válogattam össze a dalokat, én ötlöttem ki, hogy hogyan nézzünk ki, mit csináljunk és mit ne. Megszerveztem a show-kat, és tudattam a közönséggel, hogy létezünk, hogy kik vagyunk, és azt is, hogy mit játszunk.
Emlékszel az első közönségetekre?
Persze, hogy emlékszem. A környékbeli lakók, bohémek, művészek, szóval leginkább művészeti körökben mozgó társaság. Később pedig nagyon sokféle embert összeszedtünk. Voltak mérnökök, professzorok, tudósok és ügyvédek, orvosok és olyanok, akik az iparban dolgoztak. És persze voltak olyanok is, akik szimplán csak a hangos zenét szerették. Rengeteg volt a nő, főleg Joey dalainál. A közönség kicsi volt, de intenzív.
A hihetetlen tempóban előadott csiszolatlan dalairól ismert Ramones elképesztő erővel tört be a köztudatba. Hatásuk hihetetlenül nagy volt. 1976-os angliai turnéjuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a punk és a new wave robbanásszerűen terjedjen el a Szigetországban. A britek kezdtek el először pogózni és ugrálni a koncertjeiken, ami aztán átterjedt minden Ramones koncertre, sőt később az egész műfajra.
Amikor megérkeztünk egy új országba, ahol még sosem voltunk azelőtt, Mindig mondtuk előre, hogy szerezzenek be kordonokat, mert a közönség be fog vadulni, és rongálni fognak. Minden új országban mondták, hogy ó, ez nem szükséges a mi országunkban, ez nem történhet meg. Emlékszem, az első időkben Spanyolországba mentünk, ahol a legnagyobb bikaviadarinkben volt a koncert. Ott is szóltam, hogy rakjanak ki kordonokat, mert nem lehet, hogy a kölykök egész a színpadig eljöjjenek, mert fel fognak mászni rá. És mondták, hogy nem, ez Spanyolországban nem történik meg. De amikor a zenekar elkezdett játszani, megtörtént a baj. A biztonságiak úgy bepánikoltak, mert persze a közönség bevadult, hogy elfutottak. Mindenki elbújt.
Emlékszem, amikor Svédországban játszottunk, a gyerekek kitépkedték a székeket a sorból. Annyira beindultak. Rögtön utána Finnországban a koncertterem tele volt rendőrökkel, annyira megijedtek a hír hallatán. Egyébként Európában mindig is nagyobbak voltunk, mint Amerikában. Amerikában nehéz volt befutni. Itt legtöbbször kis klubokban játszottunk.
Hogy éreztél? Azt érezted, hogy sztár vagy?
Nem, ez munka volt. Nagyon komolyak voltunk. Tudtuk, hogy amit csinálunk, az jó, de ez nem móka volt. Nekem ez volt a munkám, amit nagyon fontosnak tartottam. Mint egy művészeti projekt. És szerintem Johnny is így tekintett rá. Élveztük a játékot, a show-kat, de én elsősorban a számokat szerettem csinálni. Lemezeket összerakni és számokat írni. Élvezetes, de komoly munka folyt.
A Ramones megállás nélkül dolgozott. 1977 májusa volt a legnehezebb hónapunk. Emlékszem, 25 show-t csináltunk 31 nap alatt, 7 országban. Ez volt az, amiért imádtam dolgozni velük. Sosem adtak el sok lemezt, nem erről szólt a sikerük. A Ramonest mindenki élőben akarta látni. Ha egyszer láttad őket, újra meg akartad nézni. Nagyon sokat dolgoztak, és ez jó volt. Imádtam ezt csinálni. Az első 10 év után úgy éreztem, hogy függő lettem. Minden tökéletesnek tűnt. A Ramonesnek sohasem volt rossz fellépése. Nem tudták rosszul csinálni. Egy Ramones koncert mindig felejthetetlen élmény volt.
A Ramones 22 éves pályafutása alatt 2200 koncertet adott, ami nagyjából azt jelenti, hogy minden harmadik nap felléptek. Erdélyi Tamás egy idő után úgy érezte, ez olyan sok időt elvesz, hogy nem marad idő a kreatív munkára.
Ahogy egy zenekar egyre sikeresebb lesz, úgy távolodnak el a tagok egymástól. Elég hamar, mert a turnékon egyfolytában együtt vagyunk, végig a hosszú utazásokon. Inkább egy család lesz belőle, mint barátság. Ez nem azt jelenti, hogy a zenekari tagok nem jönnek ki jól, csak nem jó egyfolytában együtt lenni. Sőt, minél kevesebbet látjuk egymást, annál jobb. Különben mindenki egymás idegeire megy. Ez egy zenekarban így megy. És így volt velünk is. Úgy gondolom, mi tényleg testvérként szerettük egymást, de pont ezért könnyebben is idegesítettük fel a másikat. A Ramones nagyon erős személyiségekből állt. Mindenki különc volt valamiben, és egyikünkkel sem volt könnyű kijönni.
Hogy tudtad ezt kezelni?
Ott hagytam a bandát. 1978-ban, még az igazán nagy turnék előtt. A fiúknak a turné volt az életük, beutazták a világot, és nagyon híresek lettek. Elképesztő nagy arénákban játszottak az 1980-as évek végén, a 90-es évek elején. De előtte is nagyok voltak. Felléptek Ausztráliában, Japánban, az egész világon.
Mit csináltál te ez alatt?
Azt gondoltam, hogy a legjobb dolog, amit tehetek, hogy segítek nekik dalokat írni és elkészíteni a lemezeket. Ezt élveztem a legjobban. Együtt turnézni az nekem túl intenzív volt, mert ami nagyjátette ezeket a srácokat, az nehezítette meg a velük töltött időt. Szóval azt gondoltam, hogy mindenkinek az lesz a legjobb, ha velük vagyok a stúdióban és segítek dalokat írni, de behozunk egy új dobost. És így is tettünk.
Mit éreztél? Mert ugye így nem lehettél velük a koncerteken.
Ez jó volt nekem, mert tudtam, ettől meg kell válnom. A koncertek csodálatosak voltak velük játszani, de a turné, a hotelszobák, az öltöző, meg minden, utazás a kis buszban, 8 órát egyfolytában, ezt nem akartam tovább csinálni. Úgy gondoltam, sokkal hatékonyabb lehetnék a stúdióban.
Soha nem érezted magad kívülállónak?
Nem, mi egy család voltunk. Én nem éreztem úgy, és a Ramones többi tagja sem. Lehet, hogy a közönség igen, de a Ramones családban egyáltalán semmilyen nem volt. Betöltöttem a szerepem. Egy ilyen művészeti törekvést tovább kellett vinni, és az, hogy én nem turnéztam, az vitte tovább. Ők továbbra is turnéztak, és folyamatosan jók voltak. Ezt folytathatták volna sokkal tovább is, de Johnny egy kicsit elfáradt, és vissza akart vonulni. Egyre nagyobbak és nagyobbak voltak a turnékon, a lemezeladás viszont megmaradt ugyanazon a szinten. A show-k egyre profibbak és jobbak lettek. Ettől mindenki elfáradt, és Johnny volt az első, aki ezt be is jelentette. 1996-ban visszavonult.
20 évnyi folyamatos koncertezés és számtalan album felvétele után feloszlotta a Ramones.
Soha nem gondolkodtál azon, hogy másik bandát alapíts?
De néha. Dalokat írtam meg ilyeneket, de inkább lemezeket adtam ki, mint lemezkiadó. Kísérleteztem más dolgokkal is. Igazából először a 80-as évek végén kezdtem el azon gondolkodni, hogy egy teljesen új zenekart rakjak össze. Ami végül a Ramones feloszlása után sikerült. Ez az, amit most is csinálok, az Uncle Monk.
Tommy tehát nem hagyott fel a zenével, de többé nem ült a dobok mögé. Ma mandolinon játszik, saját duójával, általában kisebb klubok felkérésére. A Ramones tagjai többször vettek részt közös dedikáláson, sajtószerepléseken, de soha többé nem játszottak együtt. Joey 2001-ben rákban, Didi 2002-ben kábítószer túladagolásban, Johnny 2005 őszén szintén rákban vesztette életét.
Mit érzel most, hogy te vagy az utolsó élő tag?
Ez egy nagyon szomorú és szokatlan dolog, hogy ennyi tag meghal egy zenekarból, ilyen fiatalon, az életük delén. Nagyon szomorú, bizarr és szokatlan. Próbálok nem gondolni rá, mert nagyon elszomorít. Úgy gondolok rájuk, mintha még mindig köztünk lennének. Számomra még mindig élnek. Tudom, hogy furcsa, de ezt csak így tudom kezelni.
Mit tettél, amikor Joey meghalt? Ő volt az első.
Igen, az nagyon szomorú időszak volt. Szörnyű. Aztán Didi is elment, és azt mondtam, ember, ez őrület. És Johnnynak hosszú betegsége volt, szóval sejtettük, hogy meg fog halni. Hosszú 2-3 éves folyamat volt.
Nem sokkal Joey halála után a Ramones név és az együttes tagjainak neve is felkerült a rock and roll halhatatlanjainak falára. Bár a zenekar már régen nem játszott együtt, az ünnepségen mindannyian megjelentek.
Mit jelentett számodra a Rock and Roll Hall of Fame?
A Rock and Roll Hall of Fame nagyon különleges volt a Ramones számára. Mert a legtöbb zenekar, aki oda bekerült, azoknak ez nem jelentett olyan sokat. Mert ezek általában olyan zenekarok, akik eladtak egy csomó lemezt, szóval nem nagy cucc. De a Ramonesnak ez azt jelentette, hogy nagyon különlegesek. Elsőre bejutottunk. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon tisztelik a Ramoneszt.
Visszagondolva, mi volt a te üzeneted a Ramon zenéjével?
Az üzenet igazából az volt, hogy teljesen mást csináltunk, nagyon eredetit és nagyon jót. Vissza akartuk hozni a rock and roll eszenciáját, és azt hiszem, hogy ez sikerült is.
Meg fogod látogatni Magyarországot?
Igen, alig várom. Remélem, hogy hamarosan megtehetem. Szívesen megnézném, hogy hogyan változtak ott a dolgok. Azt hiszem, hogy most már felkészültem rá.
Fresh megalkotta az első olyan fogkefét, mely rugalmas zselépárnába ágyazott sörtékkel rendelkezik. Az új Aqua Fresh Gel Flex pontosan követi a fogak alakját, így háromszor hatékonyabban tisztít. Valódi tisztaság, ami mindenkire hatással lesz. Új Aqua Fresh Gel Flex, az egyetlen fogkefe zselépárnába ágyazott sörtékkel. Az Aqua Fresh fogkefék rugalmas nyaka elnyeri a fogintérő túlzott nyomást, így védi azt.
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóbbra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér négy kerékre szerelt téli gumi. Dezső Ertész. Megbízható négy kerék meghajtást keres. Móni Fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575 ezer forintot takaríthat meg. Január. Ide már.
5 kontinens ötlet az utazáshoz. Körutazások üdüléssel a mesés Tájföldön vagy Mexikóban most hihetetlen áron. Fordítson hátat a télnek az 5 kontinenssel, pihenjen a napsütötte tengerparton a pálmafák árnyékában. Az 5 kontinens készen áll, és ön?
Antal Csaba autóversenyző, most tudja meg, hogy a Skandináv Lottó heti várható főnyereménye 300 millió forint.
Nem, mi?
A Skandináv Lottó heti várható főnyereménye 300 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Nyíregyházára invitálom önöket, Krúdi nyomában nagyszerű ételeket fogunk megkóstolni. Most éppen itt az állatparkban vagyok, és egy sarkantyús teknőssel ismerkedem. Bármilyen lomhának és lassúnak tűnik, azért vele is vigyázni kell, de elefántot is fogok etetni. Sőt, élményfürdőbe is megyünk, és a múzeumfalut is meglátogatjuk. Tartsanak velem!
A Városvédő műsorban néhány megvédett házat mutatok Budapesten, szépen tatarozva. Aztán elmenjünk Szegedre megnézni egy pici házat, amit éppen most tataroztak, és elhívom önöket Makóra, ahol egy vadonatúj rendelettel próbálják megszüntetni a légvezetékeket nagyon tanulságosan. És Nagykanizsán megmutatom, mit újítottak föl, mire tellett a városnak legutóbb. Érdekes túra lesz, csatlakozzanak!
Szia, anya!
Te vagy, Nöcsi?
Benne ülök egy autóban, és holnap benne leszek a tévében.
Vagy így el vissza később, mert most éppen tárgyalok, jó?
Tomika, visszahívlak, éppen a tévétaxiban ülök, puszi!
Szia! Igazgató lettem.
Este. Februártól minden este 10:30-tól.
Parlamenti közvetítések munkaidőben, politikai háttérműsorok késő este, de hát mégis a politikusok közül választunk, és így a nevünkben sok mindenről ők döntenek. Kik ezek az emberek? Milyenek? Mit akarnak? Reménytelen a politikát valahogyan közelebb hozni azokhoz, akikről és akikért szól? Meg kellene próbálni.
KED 21. Politikai showműsor minden kedden az MTV műsorán.